A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön, örökké. Urunk, olyan jó volt ezt az éneket énekelni, bár talán sokan nem ismerték, de oly sok igazságot fogalmaz meg, és nekem különösen most az a szövegsor jelentett sokat, hogy tényleg ez a világ oly sokszor sebet ejt. Sebet ejtünk egymáson, sebet ejtünk magunkon, sebet ejtünk kapcsolatainkon, szüleinken, gyermekeinken, családtagjainkon. És tényleg mennyire igaz az a mondat, amit olvashatunk a római levélben, hogy a világ sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését, azoknak a megjelenését, akik azzal a krisztusi szeretettel tudnak szeretni, akik oda tudnak hajolni a másikhoz, bekötözik az elesettet, gyámolítják a terheket, hordozókat. Urunk, kérünk, hogy most igéddel taníts bennünket, és addurunk, hogy semmi ne vonja el a figyelmünket, hanem rá tudjunk figyelni, és a te igédből tudjunk valóban erőt meríteni. Jöjj, Urunk, szentelj meg bennünket jelenléteddel. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet Isten szent lelke megiratott számunkra, és amelyet megírva találunk Pál apostolnak az Efezusiakhoz írott levelének 5. fejezetében, a 15. verstől a következőképpen. Pál apostol ezt írja: jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek. Ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Éppen azért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Ne részegeskedjetek, mert a borral léhaság jár együtt, hanem teljetek meg lélekkel, mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket, énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak, és adjatok hálát az Istennek, az Atyának mindenkor, mindenért, ami Urunk Jézus Krisztus nevében. Engedelmeskedjetek egymásnak a Krisztus félelmében. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen.
Szívem csendben az Úrra figyel.
Szeretett gyülekezet, drága testvérek! Az efezusi gyülekezetből az annak szánt levélből olvastam föl néhány verset. És az efezusi gyülekezetről néhány háttérinformációt jó, hogyha megosztok a gyülekezettel, mert annál inkább értjük majd a későbbiekben elhangzottakat. Az efezusi gyülekezetről nem csak az efezusi levélből kaphatunk információkat, hanem Pál apostol járt Efezusban, és az apostolok cselekedetéből is olvashatunk erről a gyülekezetről, és a Jelenések könyvében is olvashatunk erről a gyülekezetről. És hogyha ezt a hármat együtt látjuk, akkor tulajdonképpen látjuk azt, hogy na, milyen volt ennek a gyülekezetnek az élete. Milyen örömei voltak, milyen terhei és nehézségei, milyen problémákkal küzdött a gyülekezet, milyen volt a gyülekezetnek az összetétele, milyenek voltak a gyülekezeti tagok, milyen bűnökkel küzdködtek, vagy éppen miért voltak hálásak. És akkor, amikor ezt a három egységet együtt nézzük, az efezusi levelet, az apostolok cselekedetében leírtakat, hogy hónapokon keresztül ott volt Pál apostol, hogy hogyan küzdött Pál a gyülekezeti tagokkal, és hogyan küzdött Jézus a jelenések könyvében. Ugye tudjuk azt, hogy 7 levelet írt Jézus a 7 gyülekezetnek, Jánost használva, és egészen döbbenetes dolgokat ír le, és mond Jézus, azt mondja, hogy az a panaszom ellened, hogy elhagytad azt az első szeretetet. Hogy lehet, hogy egy működő gyülekezetről van szó, lehet, hogy szolgálatkész emberekből áll az a gyülekezet, lehet, hogy helyén van a szolgálatuk, és rendben van az infrastruktúrájuk, és lehet, hogy külsőleg úgy minden tökéletesnek látszik, de Jézus rámutat a leggyengébb pontjára, és azt mondja, hogy az a panaszom ellened, hogy elhagytad az első szeretetet, hogy a szíved már nem értem dobog. Hogy lefordítsam tulajdonképpen ezeket a mondatokat. Hogy nem ég a gyülekezet Jézusért. És hogyha innen ezt a háttérinformációt tudjuk az efezusi gyülekezetről, és természetesen tudjuk Efezus városáról, mert hát Efezus városa nem volt makulátlan, olyannyira nem volt makulátlan, hogy nagyon komoly bávány imádás, nagyon komoly bávány kultusz volt a városban, Artemis templomát, ugye, amit régészek fel is tártak, Artemis templomát ott építették föl, és Diana istennőt imádták abban a városban, és tudjátok, az volt az alapvető probléma Efezus gyülekezetében, hogy nem csak egyszerűen pezsgő város volt, élet volt abban a városban, hanem az volt a probléma, hogy mindaz, ami a városban megjelent, az megjelent a gyülekezetben is. Na ez már probléma volt. Egy képet idehozva és használva, már többször használtam, de talán ez is érzékeltetni fogja, amikor a hajó a vízen van, azzal nincsen probléma, de amikor a víz a hajóban van, akkor azzal nagy probléma van. Amikor a gyülekezet éli a maga életét, pezsgő életét, lelki életét a városban, azzal nincs probléma, de amikor a város pezsgő élete megjelenik a gyülekezetben, amikor elkezdenek a gyülekezeti tagok paráználkodni, báványt imádni, na akkor probléma van. És tulajdonképpen ez volt a jellemző az efezusi gyülekezetre. És az efezusi, és hadd bátorítsam a gyülekezetet, hogyha elolvassátok Efezus levelét, nem sok, 6 fejezetből áll, szerintem 1-1,5 óra alatt el lehet olvasni ezt a levelet, hogyha rászántok egy délutánt, és a délutánotok, esetleg ezen a mai délutánotok picit szabad, és 1-1,5 órát odaszántok, és elolvassátok, akkor, és azzal a szemmel nézitek, amiről most beszélek, akkor megértitek azt, hogy nagyon komoly problémák voltak abban a gyülekezetben, mert először is, amit észrevehetünk, hogy az efezusi levél az nagyon gyakorlatias. Nagyon kevés dogmatika jelenik meg. Nagyon gyakorlatias oldalról ragadja meg Pál apostol a keresztény életvitelt, hogy hogyan kell a keresztényeknek élni. Hogy milyen a helyes keresztény magatartás, a helyes keresztény életvitel, hogy hogyan kell, hogy éljenek a keresztények. És amikor látja a Pál apostol a problémát, hogy milyen az efezusi gyülekezet, és amikor a gyakorlati oldalról közelíti meg, és elkezdi inteni és feddeni a gyülekezetet, akkor azt vehetjük észre, és amikor majd olvassátok, akkor észrevehetitek azt, hogy Pál apostol rendkívül sok imperatívuszt használ, felszólító módot. Az első három fejezet, ahogy itt láthatjuk a kivetítőn, a keresztény élet gyakorlati mikéntjéről szól, az evangélium tartalmát és annak gazdagságát foglalja össze, és a negyedik fejezet pedig a lélek egységéről, illetve az új életben való járás intéséről szól. És szó van ebben a fejezetben, a negyedik fejezetben a gyülekezeten belüli helyes magatartásról, és a Krisztusban gyökerező élet egyes lépéseiről. Mert már annyira eltávolodtak Krisztustól a gyülekezeti tagok, hogy már viselkedni se tudtak a gyülekezetben. És itt nem arról van szó, most nem ilyen alapvető dolgok, hogy most hangoskodtak a gyülekezetben, nem erről van szó, hanem olyan megtűrt bűnök lettek a gyülekezetben. Alkohol probléma, ugye itt van, ne részegeskedjetek, tisztátalanság, elkezdtek paráználkodni, félrelépni a házasságokban, és lehetne sorolni, számtalan ilyen volt. És erről elkezd Pál tanítani, hogy milyen a helyes keresztény életvitel. Aztán az ötödik fejezetben a szent életre való intésről és a házastársak és a keresztény család kötelességeiről beszél. Hogy milyen a helyes férji magatartás, feleségi magatartás, hogy viselkedjen a férje a feleségével, vagy a feleség a férjével, vagy hogyan viselkedjenek a szülők a gyermekeikkel, vagy a gyermekek a szülőkkel. Hát már nagyon kellene tanítani. Nagyon kellene tanítani. Hát nem csak a gyerekeket. Tudjátok mi a tapasztalatom? Sokszor nem a gyerekkel van itt a legtöbb gond, hanem a szülővel. A szülővel. Egyrészt azért, mert a gyerek azért csinálja azt, amit csinál, mert valószínűleg otthon ezt látja. Aztán sokszor az, hogy a gyerek elveri a pedagógust, lehet, hogy ez abból fakad, hogy otthon a szülő meg iszonyatos módon beszél a pedagógusról. És lehetne sorolni. És egy keresztény házirend az, ami megfogalmazódik az ötödik fejezetben, és ez átnyúlik a hatodik fejezetre is, mert az utolsó fejezetben, ott a második felében pedig beszél a lelki fegyverzetekről. A keresztény házirendről, meg a fegyverzetről, a lelki fegyverzetről. És az egész levél az felszólításból áll. Csak néhányat, a teljesség igénye nélkül. Legyetek, éljetek, ne körüljön közöttetek, meg ne téveszen, ne vegyetek részt ezekben. Csak úgy néhány példát említsek. Vagy nézzük meg az imént felolvasott ige szakaszt, amiről olvashattunk itt a 15-től a 21. versig, a következő dián látható, itt kiemeltem, jól vigyázzatok, ne legyetek, értsétek meg, ne részegeskedjetek, teljetek meg, mondjatok egymásnak, énekeljetek és mondjatok dicséretet, adjatok hálát, engedelmeskedjetek. Tele van imperatívussal, felszólítással, hogy a keresztények hogyan kell, hogy éljenek. És ennek a felszólításnak különösen nagy súlya van. A figyelmeztetéseket olyan környezetbe szánta Pál, ahol az efezusi gyülekezet nem csak hogy ki volt téve a keresztény liberalizmusnak, a pogány kultusz hatásainak, hanem sajnos be is került a gyülekezetbe, amiről itt az előbb beszéltem. Hogy megjelentek azok az elemek, amik egyébként az Efezus városában volt tapasztalható, megláthatták, azok az elemek egyszerűen megjelentek a gyülekezetben. De ma is sokszor ez van. Kellő önkritikával kell, hogy illessem az egyházat, és nem akarok senkiben semmit lerombolni, mert tudom, hogy nagyon sokan azt mondják, hogy jó volt az egyház is olyan, mint a világ. Lehet, hogy vannak elemek, amik olyanok, de azért nagyon bízom benne, hogy Isten az ő egyházát, az ő népét újra és újra megtisztítja, és nagyon komoly ítélettel sújtja az övéit. és tudnak bűnbánatot gyakorolni. A világ történelemben számtalanszor elbukott az egyház, és tényleg emberten születtek ezek a mondatok, hogy bort iszik és vizet prédikál. Persze, hogy ne? Ezeket kellő önkritikával kell mondani, és el kell őszintén mondani, hogy igen, ez van az egyház, ez is van az egyházban. De ez nem egy új keletű dolog, hiszen Pál apostol az efezusi gyülekezettel is megharcolta maga harcát, vagy a korintusi gyülekezettel, és lehetne sorolni, és lehet, hogy ezek az elemek, ezek lehet, hogy itt is vannak a mandabokri gyülekezetben, a nyíregyházi gyülekezetben, hogy olyan dolgok, amelyeket a világ, amelyek a világra jellemzők, olykor megjelenek az egyházban. Mondjuk ki őszintén, hogy az egyházunkban is probléma a vállás kérdése. De egyre több lelkipásztornak az élete fut zátonyra. Ezekről őszintén kell beszélni, hogy valami nagyon nem jó. És ha már a lelkipásztorok életében nem jött, akkor már tényleg nagy a gond, nem? Akkor már tényleg nagy a baj. De tényleg így van. De ez ne mentesítsen, vagy ne hatalmazzon föl, hogyha az egyházban így van, akkor az én életemben is így kell, hogy legyen, mert ez se jó. Ez se jó. Pál apostol újra és újra imperatívust használ, felszólít, mert megjelenek olyan elemek a gyülekezetben, amelyek nem krisztusiak. Sok-sok példát lehetne hozni, de talán ami korunkban nagyon-nagyon égető, de ez így volt az ókorban is, nehogy azt higgyétek. Hát, ha elolvassátok a korintusi leveleket, két levelet, akkor láthatjátok azt, hogy Pál apostol a Korintus városában, ami egy kereskedelmi központ volt, egy mai szóval élve egy multikulturális metropolis, és két idegen szót is használtam, de mind a kettőt értjük. A kereskedelmek a fővárosa volt Korintus, a gyülekezet a homoszexualitással küzdött. Magyarországon még ez annyira nem téma, lehet, hogy politikai síkon téma. Még nálunk ez azért nem probléma, mert azonos neműek nem házasodhatnak, nem fogadhatnak örökbe gyermekeket, és lehet, hogy valaki most ezzel vitatkozni fog, de nem velem fog vitatkozni, hanem a Bibliával vitatkozik, és lehet, hogy azt mondja, hogy hát akkor a Bibliát ki kell dolgozni, mert már ősrégi, őskövület, már túlhaladott, már meghaladott, ugye sokszor hallom ezeket a kritikákat. Lehet, hogy akkor ódivatú maradok, de Magyarországon még ez nem kérdés, de tőlünk nyugatabbra, Ausztriába, Skandináva országokban is lehetne sorolni, a nagy reformáció hazájában, bölcsőjében, Németországban, a Benelux államokban, Amerikában is lehetne sorolni ezeket az országokat. Ott már nem kérdés, hogy vannak homoszexuális meg leszbikus püspökök, bejegyzett élettársi kapcsolatban lévő lelkészek. Tőlünk nyugatabbra még ezek már természetes, ott vannak. Nálunk még hála Istennek nem, és azért imádkozom, hogy ez ne legyen természetes. Ez ne legyen természetes. De kellő önkritikával kell nekünk ezeket vizsgálnunk. És Efezus is, Efezus városa is ugyanazokkal küzdött, mint Korintus, vagy mint ma, a ma egyházai. És Pál apostol ezért nagyon komolyan veszi, hogy imperatívust használ, hogy felszólító módot használ, hogy ti nem élhettek úgy, ahogyan a világ. Ezt több helyen is mondja Pál. Hogy nem élhettek úgy, ahogy a világban élnek. Lehet, hogy a világban sok minden természetes, de ti közöttetek ez ne így legyen. Ne így legyen. És ezért született ez a levél, az efezusi levél, hogy megóvja Isten a gyülekezeteket ezektől a hatásoktól. És azért olvashatunk számtalan igeversben imperatívuszokat, mert Isten arra szeretne rávilágítani, hogy aki összekötötte Krisztussal az életét, az nem élhet akárhogyan. És tudjátok, itt van a különbség, hogy aki Krisztussal összekötötte az életét, az nem élhet akárhogyan. És erre mondja az ige, és erre írja Pál apostol is, hogy ti nem élhettek úgy, ahogyan a pogányok élnek. És számtalan ilyen példát lehetne hozni ebből a 6 fejezetből. Olyan megrendítő, ahogy Pál apostol beszél a házaspárokról. Különösen az ő figyelmükbe hadd ajánljam. Az 5. fejezetet. Hogy hogyan éljenek a házaspárok. Vagy azt mondja, itt a 4. fejezetben, és akkor hadd idézem, hogy többé nem élhettek úgy, ahogyan a pogányok élnek hiába való gondolkodásuk szerint. Az ő elméjükre sötétség borult, és elidegenedtek az Istennek tetsző élettől, mert megmaradtak tévejgésükben, és megkeményedett a szívük. Ezért erkölcsi érzékükben eltompulva, gátlástalanul mindenféle tisztátalan tevékenységre vetemettek nyereségvágyukban. És azt mondja, hogy vessétek le a régi életet, a régi élet szerint való óembert, aki család és gonosz kívánságok miatt megromlott. Vessétek le a hazugságot, mondjatok igazat mindenki a fele barátjának. Ha haragusztok is, ne vétkezzetek, a nap le ne menjen a ti haragotokkal. Aki lopni szokott, többé ne lopjon. Ez nem Efezus városának szól ez a levél, hanem az efezusi gyülekezetnek. A gyülekezetben is vannak ilyenek. Ó, lelkész úr, nem kell számla, hát elintézzük kicsibe, tetszik tudni kicsibe. Kicsibe. Meg ugye a raklapról lehullik, és akkor hát megbótoljuk a dolgokat. És azt mondja a Pál apostol, hogy ti nem élhettek úgy, ahogyan a világban. Ne bótoljál, meg kicsibe ne üzlekedjél. Ezon nem lesz áldás. Nem élhettek úgy, ahogyan a világban élnek. És ezt nagyon vegyük komolyan, mert vannak, akik azt gondolják, hogy ez még belefér. És akkor feszegetik a határokat, és akkor egyre kijebb tolják, és a végén ugyanazt csinálják, mint a világ. Sőt, néha még a világ még irigykedik is, hogy milyen jót az egyházban meg lehet ezt csinálni. Nem. És tudjátok, miért szidják annyian az egyházat? Mert ilyen emberek ülnek az egyházban, ezt mondjuk ki. Mert nem veszik komolyan az igét. Mert ha komolyan vennék az igét, és hogyha Krisztus útján járnának, akkor nem lenne ez, hogy elintézzük kicsibe, ugye lebótoljuk. Nem. Nem. A Krisztusban hívő az nem így él. És ezért mondja Pál apostol, hogy ti közöttetek ez ne így legyen. Vagy azt mondja, semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a ti szátokon. Hú, drága testvérek! Tudjátok, mit mond az ige? Azt mondja, hogy a legtöbb bűnt mivel követjük el? A szánkkal. Hogy bele tudunk gázolni a másiknak a lelki világába? Hogy meg tudunk bántani másokat? Férj a feleségét, feleség a férjét, a szülő a gyereket, a gyerek a szülőt, a beosztott a főnököt, a főnök a beosztottat. Lehetne sorolni. Mindenki mindenkit szíd, a kormányt, a rendszert, ideológia, politika, mindenki hülye, és mennyit vétkezünk a szánkkal, semmiféle bomlasztó ne jöjjön ki a szátokon, mondja az ige, ne jöjjön ki. Ehelyett meg a hívők is fröcsögnek. Pedig ha komolyan vennénk az igét, akkor nem beszélnénk így. Nem beszélnénk így. És azért olvashatunk tehát számtalan igeversben imperatívuszokat, mert Isten arra szeretné rávilágítani, hogy ha te összekötöttél Krisztussal az életedet, akkor te nem élhetsz így. Meg nem beszélhetsz így, meg nem teheted ezt. És ezt vegyük nagyon komolyan. Mert ha valaki Krisztust követi, vele éli az életét, akkor annak vannak feltételei. Annak vannak feltételei. Ez olyan, tudjátok, mint a házasság. Hát itt körbenézek, azért sokatokat ismerlek. A házasságnak is vannak feltételei. Hát nem élhettek úgy, összekötitek az életeteket az asszonnyal, vagy a férjetekkel, és akkor úgy éltek, mint a szinglik lennétek. Ez nem lehet így élni. Nem olyan régen valakivel beszélgettem, és akkor Szeret horgászni, ami még nem baj, azt gondolom, hogy nem baj, ha egy férfi szeret horgászni. Akkor van baj, amikor be kéne vásárolni, és helyette is a horgászboltba megy. Vagy amikor ki kéne vinni a szemetet, és akkor is lemegy a partra. Akkor van baj. Akkor otthon kéne helytállni a családba. Az asszony meg húzza az igát, nem? Hát mi férfiak nagyon, szerintem nagyon sok szégyelnivalónk van egyébként. Hányszor hagyjuk magára az asszonyt, a feleségünket? Mert az a dolga, nem? Az a dolga. Hazamegyek, ott legyen rend mindig otthon. Ez a dolga az asszonynak. Meg nevelje a gyereket. Ja, és hát keressen valami pénzt, mert hát kéne a házhoz valami zseton is, nem? Valamiből meg kell élni. És az ember elgondolkodik azon, hogy mennyit vétünk mi férfiak. És akkor csodálkozunk, hogy válságban van a házasság intézménye. Csodálkozunk? Hát ne csodálkozzunk. És akkor beszélgetek ezzel az illetővel, és akkor mondja, hogy hát minden hétvégén elmegy horgászni, az asszonyt otthon hagyja a gyerekkel mindennel együtt, és akkor csodálkozik, hogy hát az asszony eltávolodott tőle. Hát mondom, figyelj, hát nem az asszony távolodott el tőle, de te távolodtál el az asszonytól. Hát lehet, hogy és akkor hát otthonról menekülök, mert házi sárkány az asszony. Hát lehet. De ilyenkor mindig meg kell vizsgálni a dolgokat. Amikor egy férfi azt mondja, hogy a felesége házi sárkány lett, akkor arra kell rávilágítani, hogy hát melletted lett azzá. Te tetted azzá. És akkor az ember el kell, hogy gondolkodjon. Ja, hát mellettem lett azzá. Én tettem azzá. Szóval lehetnek itt elvárásaink, drága testvérek, csak gondolkodjunk el azon, hogy vannak szabályok a házasságban is. És hogyha ezeket a szabályokat nem tartja be az ember, ha ezeket a körült határolt szabályokat, amelyek világosak, ezt nem teszi az ember a házasságban, de ez így van a lelki életben is, hogy a Krisztus követésnek is vannak világos körülhatárolt szabályai a gyakorlati életben, amiről szól ez a levél. Amiről szól ez a levél. És arról szól, hogy hogyan kell követni Jézust. És nagyon érdekes, ez a görög szó, amit itt láthatunk, ez az úgynevezett mimétész szó, ez a miomájból van, miomáj szóból van. Ez azt jelenti, hogy utánozni. Mimémi, imitálni, latinul, utánozni. Vagy valakinek az útján járni. Tehát amikor Krisztus követésről beszélünk itt a hívő népnek, meg a gyülekezetbe járóknak, akkor arról beszélünk, hogy a Krisztus követés az azt jelenti, hogy szeretném megtestesíteni azt, amiről Jézus beszél. Hogyha az életemen, meg a szavaimon látszódna az, hogy milyen Krisztussal élni. Pál arról beszél itt, hogy járjatok azon az úton, amelyen Krisztus is járt, hogy utánozzátok őt. Hogy járjatok szeretetben, megbocsátásban, járjatok a tisztaság útján. Három felszólítást szeretnék most kiemelni ebből a fejezetből. Az első, Jézust követni a szeretet útján. A második, Jézust követni a megbocsátás útján, és a harmadik pedig Jézust követni a tisztaság útján. Menjünk vissza. Túlmentél, drágám. Vissza. Még vissza. Akkor majd, amikor szólok. Szeretet útján. Abban a dilemmában vagyok, hogy a szeretet szó eléggé el van csépelve. Nagyon el van csépelve. Úgyhogy tudjátok, a szeretetről nem is prédikálni kellene, hanem a szeretetet élni kellene. Jézus szavait kéne előhívni példaként, mert hát itt arról van szó, hogy Jézust utánozni, akkor nézzük meg, hogy Jézus mit mond. Azt mondja Jézus, és akkor itt a hívő népről beszél, arról ismerem benneteket a világ, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. És mondjuk őszintén, hogy nem szeretjük egymást. Nem szeretjük. Mert a szeretetből fakad minden. És lehet, hogy azt mondjátok, hogy fú, azért ezek kemény szavak, hogy nem szeretjük egymást, és a lelkész kimondja a gyülekezetéről, hogy nem szeretjük egymást. Nézzük meg, hogy az ige hogyan definiálja a szeretetet. Jó, és akkor mindenki vizsgálja meg, hogy ez a szeretet megvan-e benne. Jó? Férfiak, jó nézzétek ide most az én szemembe, és a fületeket hegyezzétek, jó? De asszonyok, ti is. Jó? Ti is, jó? Nehogy azt mondjátok, hogy hát lelkész úr végig a férjemről prédikált, nem, neked is prédikálok, drága nőtestvérem. De mint férfi, a férfinak az különös súllyal bírjon az, amit mond az ige. Mit mond a szeretetről az ige? Amit Jézus megtestesített? Azt mondja, a szeretet türelmes, jóságos. A szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik. Na, szeretjük egymást, testvérek? Vannak azért mulasztásaink ezen a területen. Férként is vannak mulasztásaim. Feleségem felé hányszor nem tudtam kifejezni azt, hogy szeretem. Olyan jó volt, drága testvérek, nem azt mondom, hogy rólam vegyetek példát, kedves férjek, de olyan jó volt tegnap megtapasztalni. Tegnap Komáromban voltam, ott volt egy szolgálatom, jöttem hazafelé, és azon gondolkodtam, hogy milyen hálás lehetek a feleségemnek, hogy elmegyek korán reggel, még alszanak a gyermekeink, meg a feleségem is, olyan korán elindultam, a feleségem egész nap nélkülöz engem, vívódik a négy gyerekkel, és azon gondolkodtam, hogy a minimum az, hogy ezt megköszönöm, úgyhogy megálltam egy virágüzletbe, vettem egy nagy csokor rózsát, vörös rózsát, és hazavittem, és megköszöntem neki, hogy köszönöm, hogy nélkülöztél engem egész nap, és helytáltál otthon, miközben én máshol voltam. Nem tudom, drága férfi testvére, mikor vittél utoljára világot a feleségednek. Lehet, hogy már ezt a szót is kéne tanulni az asszonynak, hogy virág, mert már hírből se ismeri ezt a szót. Raha régen vittél neki. Én is ritkán viszek neki. De van bennem egy elhatározás most, hogy... És ez nem egy ilyen szilveszteri fogadalom, ne értsétek félre, de ugye elkezdtem úgy azon gondolkodni, hogy mennyit köszönhetek a feleségemnek. Hogy milyen hálás lehetek neki. Most nincs itt, de hallja, úgyhogy drágám, neked mondom. És az ember elgondolkodik azon, hogy milyen az a krisztusi lelkület, milyen az a szeretet, és szeretnék szeretni úgy, ahogy Krisztus szeret. De Jézus nem csak arról beszél, hogy a feleségeteket meg a féleteket szeressétek, hanem tudjátok, mit mond? Azt mondja, hogy Jézus egyik helyen. Szeressétek ellenségeiteket. Hoppá! Na itt már azért föladja a leckét. És biztos, hogy van bőven, nem? Vannak ellenségeink, biztos. Vannak, akiket kevésbé szeretünk. Mert amikor a szeretetről beszél az ige, és szeretetről beszél Jézus, akkor mindig ezek a mérvadók. Azt mondja Jézus, hogy szeressétek ellenségeiteket. Vagy arról ismer meg benneteket a világ, hogy az én tanítványaim vagytok, hogy szeretitek egymást. Vagy azt mondja, hogy ne csak azokat szeressétek, akik benneteket szeretnek, mert akkor ugyanazt csináljátok, amit a világ csinál. Nem? Hanem azokat is szeressétek, akik benneteket üldöznek. akik rólatok rosszat mondanak, vagy kinevetnek, vagy gúnyolnak. És azt mondja az ige, hogy gyűjtsetek eleven szenet az ő fejükre, azzal, hogy szeretitek őket. Emlékszem, amikor felszenteltek lelkipásztornak 2007-ben, emlékszem, hogy drága lelkészem János bácsi úgy küldött el a szolgálatba, azt mondta Krisztián, annyira fülembe cseng a mai napig ez a mondat. Ott voltunk a kertben, a parókia kertjében, az ő felesége is ott volt, és azt mondja, Krisztián, tudom, mit szeretnék kérni tőled. A lelkészi szolgálatod folyamán csak szeresd az embereket, mert a szeretettel, a krisztusi szeretettel lehet megnyerni embereket Krisztusnak. És ez annyira a szívembe égett, hogy és látom ennek a mulasztásait, hogy hányszor nem tudtam szeretni az embereket, vagy nem tudtalak benneteket szeretni, és talán lehet, hogy nem viselkedtem lelkipásztorhoz méltóan, vagy krisztusi módon, vagy nem tudtam utánozni Krisztust egy-egy megnyilvánulásommal. Látom, de tudjátok, az a vágy van bennem, hogy utánozhassam Krisztust. És amikor azt mondja az ige, hogy Jézust követni a szeretet útján, akkor megtestesíteni azt, amit Jézus mond. Hogy szeretni az ellenséget. Van, ki kell mondani őszintén, hogy van olyan ember, akit kevésbé szeretek, és akkor nagyon finoman fogalmaztam. Ennél keményebben csak azért nem fogalmazok, mert ezt föltesszük az internetre. De van, és szeretném szeretni. Csak én is küzdök azzal, hogy Uram, olyan jó lenne úgy szeretni, ahogy te szereted az embereket. És tudjátok, mi a mérce a szeretetben? Majd ezt fogom idézni a következőben is. A szeretetben a mérce az, amikor Jézust gyalázzák a kereszten, amikor keresztre feszítették a Golgota hegyén, akkor azt mondja Jézus, hogy Atyám, bocsásd meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. És elgondolkodom azon, hogy tudtam én így imádkozni azokért, akik engem gyaláznak. Mert gyaláznak engem is, benneteket is. Tehát tudtam én így imádkozni ezekért az emberekért, hogy Atyám, bocsásd meg neki. És ugye elgondolkodom, hogy milyen távol vagyok ettől, de úgy szeretnék így szeretni. És azért imádkozom, hogy tényleg az a Krisztus arc, az kirajzolódjék az életemen. Megbocsátás. A következő. Tudjátok, a megbocsátás a keresztények életében egy kulcsfontosságú esemény. Két oldala van a megbocsátásnak. Az egyik, hogy nekem valaki megbocsát, a másik pedig az, hogy én megbocsátok a másiknak. A számtalan példát lehetne erre hozni, hogy hogy tudunk mi megbocsátani emberek. Tudjátok, úgy tudunk megbocsátani mi emberek, hogy mindig ott van a farzsebünkben a magunk sértettsége, a bántottságai, és amikor találkozunk az illetővel, mindig azonnal a farzsebünkből elő tudjuk húzni, hogy de te akkor mit mondtál? Na hát körülbelül így tudunk mi megbocsátani. Meg hogyan viselkedtél, meg hogyan beszéltél. Mi így tudunk megbocsátani. Azonnal előkapjuk a farzsebünkből, és akkor azt mondjuk, de hogy te akkor. És ezt tudjátok, nem megbocsátás. Tudjátok, mit mond az ige a megbocsátással kapcsolatban? Azt mondja az ige, hogy Isten úgy bocsát meg, hogy a háta mögé veti a bűneinket. Ő így bocsát meg. Lefordítva mai nyelvre, meg nem történté teszi. Ezt mi emberek el se tudjuk képzelni, mert mondjuk ki őszintén, hogy az egymásnak okozott sebek, azok beleégnek az embernek az emlékeibe is. Sajnos. Aztán van olyan, amikor az ember már elfelejti és nem emlékszik, ez olykor a korral is jár, de van olyan, amikor tényleg őszintén meg tud bocsátani és elfelejti. És amikor megbocsátásról beszél az ige, és amikor látom azt, hogy mi emberek hogyan tudunk megbocsátani, akkor ugye például az, hogy fehér ember nem felejt. Ugye? Fehér ember nem felejt. Vagy szoktuk mondani, hogy megbocsátok, de nem felejtek. Ugye? Ezek megbocsátások, ezek nem krisztusi megbocsátások. Azt mondja az Úr Jézus a kereszten, hogy Atyám, bocsásd meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. A Bibliában olvasható egy példázat, a gonosz szolga példázata. Ez a példázat arról szól, hogy van egy szolga, aki a királynak nagyon sokkal tartozik. Rengeteg pénzzel. 5 élet is kevés lenne, hogy visszafizesse. Mai számokkal dobálózva több milliárd forint. Ha én valakinek, mit tudom én, Bige Lacinak, ha már itt Nyíregyházáról van szó, Bige Lászlónak tartoznék több milliárddal, én látom az asszonynak a fizetését, meg az én fizetésemet, és azt mondanám Bige Lászlónak, hogy figyelj, megadom. Esélyem sincs. És ez a szolga elmegy a királyhoz, és a királynak mondja, meg a király mondja, hogy hát meg kéne adni a tartozásodat. És azt mondja a szolga, hogy uram, királyom, maradj még egy kis türelemmel, várj egy picit, és meg fogom neked adni. És a király azt mondja, hogy figyelj, te ezt sose fogod megadni. Tudod mit? Elengedem neked ezt a tartozást. És a szolga nagyon örül. Elhagyja a királyi palotát, megy az utcán, míg az őrség látja a szögdelését, és találkozik egy szolga barátjával, aki tartozik neki 100 forinttal, átszámolva a bibliai értéket 100 forinttal, és elkezdi folytogatni, hogy add meg a tartozást. És az őrség megy a királynak, jelenti, hogy figyelj, hát, de most engedted el, és nézd meg, ott folytogatja a szolgatársát. Na, a király utána küldi az őrséget, és elmagyarázza a király, hogy figyelj, hát te neked gőzöd nincs, hogy mit engedtem el. Hát azt a 100 forintot te nem tudod elengedni, miközben én milliárdokat engedtem el. És nem így vagyunk sokszor, föl se tudjuk becsülni azt, hogy Jézus miért halt meg a kereszten. Mennyi bűnünk van. Persze lehet azt mondani, hogy jó, hát vannak nálam sokkal bűnösebb emberek, nem? Ezzel szoktunk takarózni mi emberek. Vannak nálunk sokkal bűnösebbek. Sőt, hogyha Hitlert állítom magam mellé, hát akkor én kifejezetten tündér lányka vagyok, vagy tündér királyfi vagyok. A Hitler mellett kifejezetten. Na de nem ez a mérce. Nem ez a mérce. Nem Hitlert állította mérceként. Római levél 3. fejezetében azt olvashatjuk. Mindenki vétkezett. Nincs különbség. És hiába van az Isten dicsőségének. De mindenki. És akkor végig gondolom azt, hogy Jézus mit bocsátott meg nekem. És rádöbbenek arra, hogy ha ő ennyi mindent megbocsátott, és ha ő meghalt értem, akkor én nem úgy élem az életemet, hogy megbocsátok, de nem felejtek, hanem szeretném elengedni. Lehet, hogy megbántott, és akkor gondoljuk végig, hogy mennyi sértettséget tudunk mi cipelni magunkkal. De akkor múltkor mit mondott? Hogyan mondta? Hogyan nézett rám? Ferde szemmel? Hogyan mimikált? És tudjátok, lehet olyan viccesnek tűnik, de mennyi példát, csak azért nem mondok példát, mert ha valaki visszanézi az interneten és rádöbben, hogy őt, akkor nehogy az egy, hogy őt prédikáltam ki. Csak azért nem, de mennyi ilyet tudnék mondani, hogy mit tett olyan bagatell dolgot, és azért nem beszélnek évtizedekig. Évtizedekig nem beszélnek. Most gondolok egy testvérpárra. Nem, évtizedek óta nem beszélnek. Mert akkor mit csinált? És gondoltok bele, hogy évtizedekig nem beszélnek testvérpárok. Mert nem tud megbocsátani. És egy városban élnek. Közel egymáshoz. És nem beszélnek egymással. Milyen szomorú, hogy hiányzik belőlük az a krisztusi megbocsátás és az a krisztusi lelkület. És tudjátok, így nem fog menni. Így nem épülnek és nem gyógyulnak kapcsolatok. Bocsásd meg, mert nem tudják, mit cselekszenek. Jézust követni a megbocsátás útján az ezt jelenti, hogy elengedek minden tartozást. És a harmadik pedig Jézust követni a tisztaság útján. Na hát ha most ezt ki akarnám nektek fejteni, akkor estig itt lennénk. De hát nem akarok, kimélni akarok benneteket. Szívesen. A tisztaság útján. Hányan lépnek félre a házasságba? Vagy mondják nekem, jegyes párok, hogy hát lelkész úr, a puding próbálja az evés. Ki kell próbálni az asszonyt, hogy minden megvan-e neki, össze kell költözni. Lakva ismeri meg az ember a másikat, ugye a magyar közmondásunk is ezt mondja. De valami mégse stimmel, mert mégis elválnak. Akkor valami nem jó, nem gömbölyű. Lehet, hogy nem az a járható út akkor. Valami máshol kellene, akkor szóljon. Jézus követni a tisztaság útján, és ennél a résznél Pál elég konkrétan beszél a tisztaságról, a paráznosságról. És ne értsétek félre, nem erkölcsi prédikációt akarok itt tartani, meg nem erkölcsi csősz akarok lenni, bár olykor ránk férne egy-egy erősebb erkölcsi prédikáció. De hát Jézus idejében is voltak tisztátalan dolgok, és ma is vannak. Ma is vannak. És példa erre az efezusi gyülekezet. Egy jó példa. Vagy mondom, a korintusi gyülekezet. Jó példa. Hányan csüngenek pornó oldalakon. Miközben az asszony meg keveri éppen a levest, vagy a főzeléket, mert főz. Hány átvirasztott éjszaka. És akkor lehetne sorolni. Annyi mindent tudnék fölhozni. Példaként, amikor lelkigondozói beszélgetésekben előjönnek, hogy mennyi ilyen van. És Jézus követni a tisztaság útján milyen jó. Amikor úgy lép be a házasságba. Én olyan hálás vagyok, én ezt sokszor elmondom. Én olyan hálás vagyok a feleségemért, hogy rajta nem ment végig a fél falu. Bocsánat, hogy nagyon vulgárisan fejeztem ki magam, de én voltam az első az életében. Amíg élek, hálás leszek ezért. Hálás leszek ezért. És ezt nagyon-nagyon kell becsülni. Hát a divat szakma nagyon halad előre. Most már olyan esküvői ruhák vannak, testvérek, hát mesélni tudnék. Mutko fekete ruhában, fekete mennyasszonyi ruhában volt. De az az igazság, hogy megértem, hát itt vannak azért kisebbek, de hát ahol a szűzességet csak tankönyvből ismerik, hát jöjjön feketébe. Tisztaság. És tudom, itt lehet, hogy egyből mondják azt, mert nem én mondom, hadd hangsúlyozom, nem én mondom, hanem az ige mondja. Azt olvashatjuk a 119. Zsoltárban. Minden féltett dolognál, mi módon őrizheti meg az ifjú az ő életét tisztán, hanem a te beszédednek megtartása által. Meg azt olvashatjuk, hogy minden féltett dolognál jobban őrizd a te szívedet, mert abból indul ki minden élet. Vagy az énekek énekébe ne gerjeszt fel a szerelmet addig, ameddig nem akarja. És akkor az óvodáinkban már gerjesztik, de nem akarok elmenni más irányba, de már gerjesztik. És olyan dolgokat akarják traktálni, meg propagálni a gyerekeinket. Azt gondolom, hogy az ige azt mondja, hogy ne gerjesztétek fel, akkor ne. Jézust követni a tisztaság útján, a gondolkodásban, és kell beszélni a testi-lelki tisztaságról is. Arról, hogy van testi-lelki tisztaság. És erre mondja az ige, hogy nem élhettek úgy, ahogyan a világ. De a világban lehet, hogy bevett szokás az, hogy minden este mással. vagy évente, két évente cseréli a partnerét. De aki Krisztusban van, az nem élhet így. Az nem. Tudjátok, és ezt is nagyon óvatosan mondom, de nekünk a házasság után a nászészaka volt. Ez nem olyan volt, mint a többi nap. Ezt szoktam a fiatalokkal beszélgetni, hogy hát figyelj, mi változik péntek és hétfő között? Semmi, csak az, hogy eddig volt XY, most XY-nél lesz. Ennyi, jogi változás van. És akkor csodálkoztok, amikor azt mondják ebben a világban, hogy a házasság csak egy papír. Hát persze, hogy papír. Én is ezt vallom, hogy a házasság ma papír. De azért, mert papírrá tették. De egyébként nem kéne annak lenni. Nem kéne annak lenni. A házasság nem papír. Az egy olyan életszövetség, amikor két fiatal tisztán belép a házasságba. És a nászészaka tényleg nászészaka lesz. És elkezdik felfedezni egymást. És lehetne sorolni. De amikor kéjelegnek a képernyő meg a monitor előtt, és akkor lehetne sorolni. Meg gyakorlati oldalról is megközelítik. Jézust követni a tisztaság útján. Testi-lelki tisztaság. Nem akarok, még egyszer mondom, nem akarok erkölcsi csősz lenni, mert nem ez a feladatom, de fontos az igére néznünk. Viszont azt hirdethetem, hogy lehet tiszta lappal indulni. Hogy nincsen olyan bűn, amit Krisztus meg ne tudna bocsátani. Nincsen olyan bűn. Nincsen olyan mélység, amiből ő ne tudna felemelni. Nincsen olyan hányatatott élet, vagy zátonyra futott házasság, és lehetne sorolni, amit Krisztus ne tudna megújítani. De Krisztussal lehet. De csak Krisztussal. Miért? Azért, mert ő példát adott, hogy milyen a szeretet útján járni, milyen a megbocsátás útján járni, és milyen a tisztaság útján járni. Legyetek Jézus Krisztus követői, és legyen ez egy felszólítás, egy imperatívus. Ahogy Pál felszólított az efezusi gyülekezetet, engedjétek meg, hogy én ezt aktualizáljam, és az ige szólítsa föl a mandabokori gyülekezetet. Hogy legyetek Krisztus követői. A szeretet útján utánozzátok a Krisztust. A szeretet útján, a megbocsátás útján, a tisztaság útján. Legyetek Jézus követői, hogy aztán Jézusnak a követei lehessetek. Sok mindenért lehet hálát adni, de azok, akik megismerték Jézust, azok megtapasztalják azt, hogy milyen vele összekötni az életet. És megtapasztalja azt, hogy lehet áldás az életén. Amen. Imádkozzunk. Uram, én köszönöm a te szavaidat. Az ember rádöbben arra, hogy közel 2000 évvel ezelőtt leírodott mondatok ma is ugyanúgy aktuálisak. Hogy nincs új a nap alatt. Hogy ma is ugyanúgy küzd és vívódik az egyház. Látjuk, hogy merre tart a világ. Látjuk azt, hogy hiával vagyunk a szeretetnek, a megbocsátásnak. A bocsánatkéréseknek hiával vagyunk, a tisztaságnak. És Urunk, azért könyörgünk, hogy ébresz bennünk készséget rálépni a te utadra. Mert Uram, hiszem azt, hogy egyedül a veled összekötött élet tud változást adni minden ember életében. Uram, kérlek azért, hogy formáld a mi szívünket, egész életünket. Hasson reánk az ige. Amen.